elképződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 29-32 fok várható. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentum műhelyének műsora.
A Körmendi család kápolnája a hozzátartozó kriptával együtt 1856-ban eklektikus stílusban épült a Balatonboglári temetődombon. A kápolna az 1970-es évek elején, bár csak rövid ideig, mégis igen nagy hatással, a legkülönfélébb avantgárd művészeti irányzatok központja lett.
Támadás a kápolna ellen. Markovics Ferenc dokumentum műsora.
Képzőművészek, zenészek, filmes és színházi szakemberek, performerek közül jó néhányan nyugatra távoztak, és sajnos egyre több a halott is. A boglári rendezvények legfőbb szervezője, első számú házigazdája Galántai György festőművész volt, aki 1966-ban fedezte föl a kápolnát.
Valami szuper gyönyörű környezetben van, egy domb tetején van. Ha beáll egy ember az ajtóba, akkor az ajtóból Badacsont látja, mintha Olaszországban lennél. Ez egy csodálatos hely, és én azon nyomban beleszerettem, amikor megláttam. Bementem a plébánoshoz, egy értelmes, rendes ember volt a plébános. Ő elpanaszolta, hogy hát a kápolna megszűnt, a berendezést már réges-régen elvitték, hiába zárják be, látszik, hogy ez egy rom, és a huligánok, ha nem tudnak hol lakni, akkor nyilván bemennek oda, ha éppen sátruk sincs. Én erre azt mondtam, hogy azt kellene csinálni, hogy valamit csináljunk a kápolnából, ahova oda jöhetnek az emberek, legfeljebb nem tudnak ott aludni, de jól érzik ott maguk. Szóval és látják, hogy ennek a helynek mi a funkciója. Végül is neki ez nagyon megtetszett, mert úgy gondolta, hogy a művészet és a vallás között ő sem, meg én sem látok olyan nagyon nagy különbséget. És úgy két évi levelezés alatt sikerült egy szerződést összehozni, és 70-ben kezdtünk el valamit csinálni.
Bérleti szerződés. A balatonboglári római katolikus egyházközség bérbe adja Galántai György festőművész pedig bérbe veszi 15 évi időre a balatonboglári római katolikus egyházközség tulajdonát képező, elhanyagolt, belsőleg teljesen tönkretett és exszekrált állapotban lévő régi temető kápolnát művészi célokra. Természetesen ezen idő alatt a kápolnát szabadon használhatja művészi célokra, ott tartózkodhat bármikor, kiállítást rendezhet, a kápolnát festőműteremnek használhatja. Miután a szerződés csak a bérlőt terheli, így csak a bérlő által bontható fel. Veszprém 1968. március 13-a. Dr. Klempa Sándor, apostoli kormányzó.
Én akkor abban az időben, mint más művész is, nagyon-nagyon kevés pénzzel rendelkeztem, stúdió ösztöndíjat kaptam, ami akkor 1000 forint volt. Tehát az arra volt elegendő, hogy a mindennapi létet biztosítsuk. Összedobtunk 500 forintot, igazából mi ilyen fittingekből hoztuk össze.
Részlet Rónai Györgynek az Új Ember című katolikus hetilapban a megnyitás után megjelent cikkéből. Mit tehetett Galántai György egymagában anyagi eszközök és minden segítség nélkül? Egy művészközösség együttes munkája kellett hozzá, hogy a romból újra épület legyen. A kőből és téglából meszelt fal, a rossz emlékű orgiák szemetével borított kápolna helyiségből tiszta és puritán belső tér. A széljárta üregekből ablakok, és az egészből a művészet tűzhelye, kiállítóterem. Az avató ünnepségen teltház volt, szép közönség gyönyörködött a megnyitó műsorban. Kecskés András Lant művészünk játékában és Csengeri Adrien ritkán hallható hűséggel, értéssel énekelt magyar énekeiben. A következő hetekben Gyurkovics Tibor, Borsos Miklós, Vörös Sándor, Károlyi Ami és mások lesznek a kápolna előadói. Ha a külföldieket kellene vezetnem, most már ide is elhoznám őket. Nem csak a szép kilátásért, még csak nem is egyedül a tárlatért, hanem magáért a dologért. Lássátok, így csinálnak nálunk művészetet. Nem elkapható sült galambokat lesve, nem támogatásokat kierőszakolva, hanem nekiállva a munkának, önzetlenül és lelkesen, az alkotás és szolgálat szellemében. Úgy, ahogy az igazi művészetet csinálni kell.
Rengeteg cikk jelent meg az újságokban. A hivatal akkor még nem vette észre ezt a dolgot, mert hogy nem volt bejelentve, mindannyian azt gondoltuk, hogy hát ezt nem kell zsűriztetni, szóval ez egy magánterület. Tehát, hogyha nem akarunk magunknak nagyobb problémákat, vagyis hogy meg akarjuk csinálni, amit akarunk, akkor inkább kerüljük el a zsűriket. 1971-es év, a második év, amikor felfigyelt már a lektorátus erre, hogy itt mi renitenskedünk, megjelent egy cikk, ez a bizonyos híres törvénytelen úton néhány avantgárd című cikk. És akkor Barta Éva volt akkor a lektorátus vezető helyettese, aki lent járt Somogyban, és ott érdeklődött, hogy mi ez. Mondták, hogy egy nagyon jó kis dolog.
Somogyi Néplap, 1971. július 8-a. Bérelt kápolnában illegális kiállítások, műsorok, törvénytelen úton néhány avantgárd. Értetlenül állunk a Boglári kápolnatárlat megújuló kiállításain. Az új magyar avantgárd egy csoportja miért menekült egy elhagyatott szentélybe, mely holtat őrzött a kriptában, és ahol a huliganizmus is tanyát talált, főleg nyaranta? Miért léptek jó néhányan a senki földjének vélt magánterületre? Miért kezdtek illegális kiállításokat rendezni Boglári kápolnatárlatok címen? Barta Éva, a lektorátus helyettes vezetője, személyesen is meggyőződött az illegális kiállításokról. Elvi vita addig nem alakulhat ki a Balatonbogláron kiállító művészek népes csoportjával, amíg nem lépnek vissza a törvény megszabta területre. Elvi vita helyett most szabálysértési eljárás kell induljon ellenük. Horányi Barna. A Boglári művészek válasza a Somogyi Néplap cikkére. A cikk írója vagy újságíróhoz méltatlan módon felületesen informálódott, vagy szándékosan torzít. A valóság ugyanis az, hogy a kápolnában és a kriptában évek hosszú során át huligánok garázdálkodtak. Föltörték a sírokat, a csontvázakat az ablakokba állították, orgiákat rendeztek, a csontok egy részét pedig szétszórták Balatonboglár utcáin, kirakat és ablakszélekre, kerítésekre rakták. A környék lakóit rettegésben tartották, és a kislétszámú helyi rendőrségnek is rengeteg gondot és nehézséget okoztak. A huligánok garázdálkodása azóta szűnt meg a kápolnában, amióta annak bérlője, Galántai György festőművész és az alkotóközösség tagjai eltüntették az orgiák nyomait, tatarozták az épületet, zárakkal látták el, alkotni kezdtek itt, munkabemutatókat rendeztek.
Attól kezdve tulajdonképpen elkezdődött a harc. Én akkor tanultam meg harci taktikámat vagy technikámat. Mindig másféle módon kell gondolkozni, mint ahogy a hivatal gondolkozik. Tehát amikor megjelent ez a cikk, és akkor megkaptam a betiltást, először a községi tanácstól, akkor fellebeztem, akkor utána a járási tanácstól, akkor ők is elutasították, és akkor ott ment a levelezés, hogy akkor hogy lehetne ezt mégis engedélyezni, kiderült, hogy nem lehet, mert nincs ilyen. Miután kiderült, hogy ez így nem folytatható, zsűriztetni kell, akkor összehoztunk egy megbeszélést a kulturális hatóságokkal a pártközpontban, a Dunaparton, a Fehérházban. Ezt mi szorgalmaztuk, ugyanis, hogyha ezt nem szorgalmaztuk volna, ez volt a trükk, tehát a harcmodor megváltoztatása. Tehát mi törvényessé akartuk tenni magunkat. Már törvénytelenül nem lehet élni, mert akkor egy pillanat alatt kivégeznek, igaz? Valahol a második emeleten egy hosszú asztallal egymással szemben ülve, ott volt 5 darab úgynevezett avantgárd művész és 5 darab úgynevezett kultúrpolitikus. Csak a végén viccelődött az Ormos Tibor, a lektorátus igazgatóhelyettese, elmondta azt a bizonyos régi háború előtti viccet a sarki kurvával és a biztos úrral, mikor a biztos úr mondja a Jucikának, hogy Jucika, tűnj el innen, mire a Jucika azt mondja, hogy oh, biztos úr, maga már rég sehol se lesz, és én még mindig itt fogok strichelni. Be is következett, mert Ormos Tiborra már szinte alig emlékszik valaki, és mi pedig még mindig itt vagyunk a sarkon. Végülis egy megállapodással ért véget a dolog, megígértük azt, hogy illegális kiállításokat nem csinálunk, ők pedig megígérték azt, hogy lezsűrizik az anyagot, amit ki akarunk állítani. Ők betartották, mi is betartottuk. Mondjuk ez nem volt olyan nagyon problémátlan és felhőtlen, mert ugyanis akkor nekünk meg volt engedve, hogy mondjuk úgynevezett absztrakt munkákat lezsűriztethessünk saját költség, tehát ez belefért a tűrt kategóriába, mert hát eddig mondjuk tiltottnak nevezhettük. Gerzson Pál nevű főművész, aki a zsűrinek a vezetője volt, például a Pajzs Lacinak egy munkájára, amit kifejezetten Boglárra csinált, egy fehér fonalakból készült szomorú fűzfát, mint szobrot egy plexi dobozba helyezett el, és ez borzasztóan felháborította a Gerzson Pál. Szóval mi ez a szar? Így, nem tudta, hogy én ki vagyok. És akkor én rászóltam, hogy az a Pajzs László műve. Mert ő azt mondta, hogy ja, és akkor elment. Végül is a zsűri úgy döntött, hogy így legyintéssel, hogy na, hadd menjen, de nem merte aláírni a jegyzőkönyvet, mert ők nem vállalják a felelősséget ezért. Na most erre az történt, hogy elhívtak három művészettörténész. Példátlan eset volt, és akkor ők elmondták a véleményüket, kiszelektáltak, mitten kidobtak, bentartottak, stb. És utána aláírták, hogy ezt ők vállalják. A jegyzőkönyvet elküldték, hát több példányban készült, egyet kaptunk mi, egyet kapott a Somogy megyei tanács művelődési osztálya, de történt egy kis hiba. Kimaradt egy lap a jegyzőkönyvből. A megyei hatóság, ez a művelődési osztály, mint hatóság, megjelent egy Gulyás elvtárs nevű ember, hozta a jegyzőkönyvet, azt a hiányos jegyzőkönyvet, és nézte, hogy mi van a falakon. És hát, mivel hogy hiányzott egy lap, ezután azt csinálta, hogy hát akkor XYZ képet levette a falról, tulajdonképpen elrontotta a kiállítást. Most ezek után én úgy döntöttem, hogy akkor én most végeztem a hatóságokkal. Attól kezdetesen koncepciózusan, szándékosan, tudatosan nem vettem tudomásul. És attól kezdve voltak gyönyörű, nyugis kiállítások. A rendőrök időnként jöttek ellenőrizni kutyával. Mondjuk nappal nem jöttek sohasem, hajnalban szoktak jönni. Akkor bekopogtak, és akkor bekukucskáltak. És akkor be is jöttek. Én be szoktam engedni őket, mert mondom, semmi titkolni valóm nincs, nézzenek körül, de mondom, jöjjenek inkább napközben, mert reggel korán van. Reggel még szeretünk aludni. És az ott található embereket igazoltatták. És így többek között igazoltatták a Haraszti Miklós, akinek akkor ez a 70-es évek eleje volt, tehát akkor neki Konráddal és Szelinyivel voltak problémái. Én is hallottam erről, ezekről a problémákról, de engem nem érdekelt, mert a Haraszti nem azért jött oda, hogy ott terjessze a tanait.
Orvos András festőművész, a kápolna gondnoka.
Akkor már Szabad Európa nagyon sokat beszélt Szent Jobbi Tamásról is, és nagyon sokat beszélt az ellenzéki fél tagjairól. Nagyon jól tudták, hogy kik mennek le Boglárra. Jó volt az információ. Szerintem működött. Hát, hogy köztük voltak informátorok, aki számított Budapesten, vagy országban, az megjelent azért Bogláron. Hát kis ország vagyunk. Mindig azt mondom, egy kocsmába elférnek a művészek. A kádett gyerekek, azok is ott nyaraltak. És a kádett gyerekek közül is elég sokan átjártak Boglárra. Tehát tudták, hogy mi van itt. Na most mondhatom azt, hogy a Népszabadság egyik jelentős újságírónak a gyereke, kislánya is ott volt. Akit bevittek a rendőrök, ő volt az, mellé fogtak. Egyébként azt nem tudták elviselni, hogy majdnem, hogy pénz nélkül is lehet valamit csinálni.
Keserédes barangolás a Balatonnál. Részlet a Magyar Hírlap 1971. július 18-án megjelent cikkéből. Döglött veré pillangókkal. A napokban meglepő látnivaló fogadta a látogatókat. Egyebek mellett homokkal teli nejlonzacskó függött a falon, két oldalából tejpumpa állt ki. hogy mit akart kifejezni a mű, talán éppen azt a gondolatot, amelyet az egyik művész röplapokon hirdett arcpoetikájaként. Köpök a művészetre. Búcsú pillantásom egy sajátos műalkotásra esik. Egy ezüsttel bemázolt döglött verébre, amelynek testére színes pillangókat ragasztott a művész.
A boglári művészek válasza a cikkre. Érthetetlennek tartjuk, hogy a Magyar Hírlap cikkírója, Esztergomi László, ex-katedra szerűen megfellebbezhetetlen ítélőbíróként nyilatkozik a kápolna tárlat idei bemutatóiról. Amennyire a cikkből meg lehet állapítani, Erdély Miklós konceptuelárt objektumáról és Prutkai Péter szürrealista applikációjáról írt. Igen ám, de a két mű nem ugyanazon a bemutatón szerepelt, és Prutkai applikációjának madara nem veréb, hanem az ismert erdei madárka, az őszapó. Az újságíró, aki a verebet nem tudja megkülönböztetni az őszapótól, az egész bemutató sorozatból ezt a két művet említi, ezt is rosszul. Végül felsőbséges magabiztossággal felteszi a kérdést, kifélék, mifélék ezek a fiatalok? Válaszunk. Ezeknek a számára ismeretlen fiataloknak a műveiről évek óta megbecsülő cikkek, kritikák, interjúk jelennek meg az újságokban. Vagy a Somogyi Néplap újságírójához hasonlóan ő sem szokott olvasni? Nem tudjuk továbbá, melyik művész arcpoetikáját tartalmazó nyomtatványban olvasta a Köpök a művészetre kitételt, ugyanis ilyen nyomtatvány a kápolna tárlat katalógusai között nincs. Visszautasítjuk továbbá, és tiltakozunk az ellen, hogy meghívóinkat és katalógusainkat félrevezető módon röplapoknak nevezzék.
Különben úgy nyugis volt az egész 72-es év, végül is azt gondoltuk, hogy talán hagynak. És akkor a 73-as éve egy szuper év volt, amit teljesen egyedül szerveztem, úgy képzeltem el, hogy 73-ban minden, ami fontos Magyarországon, az jelenjen meg. Borzasztó kevés pénzem volt, tehát a legfontosabb munkaeszközeimet is eladtam, hogy meg tudjam csinálni ezt az évet, mert itt most én meg akarom mutatni, hogy mi vagyok, én mit akarok. Csináltam egy teljesen magánjellegű meghívót, mellékeltem egy csekk szelvényt, amire lehetett támogatást küldeni. Többek között I. és Gyula, Major Máté, Bálint Endre, Németh Lajos, Hence Tamás, stb. Sok művész és nem művész is küldött támogatást. 3 színház volt, 10-12 kiállítás, vetítés, Bódi Gábor akkor volt lent, mutatta be az első kis filmecskéit, mint Balázs Bélás. És a 73-as év az tulajdonképpen az az év, ami ezt a balatonboglári működésemet egy ilyen óriási botránykővé avatta. Mindjárt az első héten talán, vagy második héten elkezdődött a ellentámadás. Kölyál jött először.
Galántai György bérlő engedély nélkül a kápolnától mintegy 3 méterre a lejtős hegyoldalon hevenyészet módon készített árnyékszéket állított fel, amely nyitott és űrtartalma kifolyik, legyeknek, rovaroknak hozzáférhető, bűzével a levegőt szennyezi. A szomszédos 200 méterre lévő kápolnához vezető úton emberi holttest maradványok, csont, stb. Található. Dr. Pálinkás Lajos, Kölyál főfelügyelő, Budapest. Az állami biztosító járási fiókja Galántai Györgynek. Értesítjük, hogy a balatonboglári körmendi kápolnára kötött háztartási biztosítását felmondjuk, mivel HB biztosítást csak bérlakásokra lehet kötni. Molnárné és Baksáné állami biztosító. Galántai György festőművészt a tűzrendészeti és a gázenergiára vonatkozó biztonsági szabályok megszegése szabálysértés miatt 500 forintra bírságolom. Magyar László osztályvezető, járási tanács. A Balatonboglár községi tanács VB szakigazgatási szerve szabálysértési feljelentése Galántai György ellen. Határozat. Az építési hatóság az építési engedély nélkül létesített 1 négyzetméter alapterületű létesítmény lebontását rendeli el. Súlyosbító körülmény. Az elkövetett szabálysértés társadalmi veszélyessége nagy, különösen a balatonparti községekben, ahol a fenti jellegű szabálysértések nagyon elszaporodtak. Bíró László, járási tanács, műszaki osztályvezető.
Az én kápolnám mellett volt egy másik kápolna is. A másik kápolnában szörnyűségesen elhanyagolt helyzet uralkodott. Többek között kihorták a turisták a kriptában levő tetemeket, tetem részeket, és a kápolna környezetében találhatók voltak, szanaszét szorva. Na most a hatóságok később, amikor totális támadást intéztek ellenem, akkor ezt is átcsúsztatták az én kápolnámhoz, ezt a tényt.
A kápolna végleges lezárását, megszállását előzően gépt olyan esemény volt, ami arra utalt, hogy ez be fog következni. Az első 71-ben volt, akkor én voltam az ügyeletes a kápolnában, és Tihanyi múzeumból átjött Berecki Lóránt. Berecki Lóránt a főigazgató, aki a pártközpontban volt egy elég sokáig a szakreferens. Beszélgettünk, és azt mondta, igen, be fogjuk zárni. Ő határozottan mondta, hogy be fogjuk zárni, legfeljebb kisajátítjuk a területet az egyháztól.
Mielőtt a kápolnát bezárták volna, előtte való nap megjelent a megyei tanács elnök helyettese a feleségével. A felesége egy idő múlva megszólalt, és csak annyit mondott, hogy nem lesz többet itt 56. És ezt kétszer is elmondta. És én csodálkozva néztem rá. Nem tudtam, szóval nem értettem, hogy mit akar. Akkor annak ez lett a végeredménye, hogy akkor jöttek végrehajtani a határozatot.
Nyakas Szilárd, a Magyar Rádió munkatársa 1973. augusztus 27-én a Táska Rádió szerkesztőjeként az Ausztriában élő Gájor Tibor festőművész társaságában, pontosabban annak autójában utazott le Boglárra a bezárás hírére.
Én levittem magammal az én saját riporter magnumot, egyből be is kapcsoltam és oda mentem a munkásokhoz. Érdeklődtem, hogy miért vannak itt. Hát ők egy picit óvatoskodva, de elmondták, hogy nekik az a feladatuk, hogy ezt a kápolnát, ezt lefalazzák, befalazzák az ajtaját. Egyszer csak szirénázásra lettünk figyelmesek. Bekanyarodott a kápolna domb oldalához hirtelen egy rendőrségi rohamkocsi, roham teherautónak lehet nevezni. Az a típusú teherautó, ahol két oldalt sorban ülnek kifelé fordulva a rendőrök. Volt azt hiszem két vagy három farkaskutya is velük.
Három út vezetett fel a dombra, mind a három utat lezárták, egy-egy rendőrautó volt mindegyik útnál, és egy rendőr vagy katona, és hát feljött négy vagy öt katonai jármű autó, amiben olyan 30 rendőr, 30 katona tartózkodott, akik kiszálltak. Ők úgy gondolták, hogy mindenki, aki a dombon van, az ide tartozik. Voltak különböző idegenek és turisták, akiket egy nagy csatárláncban, egy kerítő hadmozdulatban összetereltek, és mindenkit megmotoztak, fényképezőgépéből kiszedték a filmet, és akkor utána elmehettek.
Minket falhoz állítottak, a kápolna falához végig tapogattak, megnézték, hogy nincsen rejtett mikrofon, vagy nem tudom, mit kerestek nálunk. Én azt is elmondhatom, hogy annyira naivan csináltam végig a dolgot, hogy el se tudtam képzelni, hogy ez valamilyen komoly következményekhez vezethet, hiszen nem volt semmi hátsó szándékom.
Megyei pártitkár volt ott, a párt már megint a párt, és ebből teljesen világos volt számomra, hogy ez egy párt hadművelet, de aztán jöttek a községi tanács, akkor a járási tanácstól, akkor gépírónő, szóval egy egész stáb volt, kb. 50 ember. Utána két nyomozó bejött a kápolnába, ott átnézte a levelezésemet, meg a egyéb iratokat, ilyesmit, nem tudom mit kerestek. Egyesek szerint dollárt kerestek, mert azt hitték, hogy én ilyen az, hogy a kapitalisták támogatnak engem, azért tudtam milyen sokáig kibírni. Hát közben a csont és bőr voltam, teljesen le voltam fogyva. Két rendőr fölment a padlásra, ott az ágyakat így felhajtogatta, a padláson be volt rendezve egy nagy hálóterem. Én utánuk mentem, nehogy nekem ott valamit ott odarakjanak, hogy aztán megtalálják. Ilyesmikről hallott az ember abban az időben.
A magnetofonomat elvették, majd betereltek minket egy kocsiba, egy ilyen rendőrségi kocsiba, és elvittek ott a faluba, azt hiszem a tanácsnak valamelyik épületébe kihallgatni. Amint megtudtam, jelen volt, és az akciót vezette a Somogy megyei tanács elnöke, a Somogy megyei rendőrkapitány, és a Somogy megyei párbizottság egyik titkára. Engem is behívtak, akkor elmondtam, itt van a két tekercs, az egyikre megcsináltam az egyik fél véleményét, most megcsinálom őkkel, velük is a beszélgetést, mire felnevettek, hogy ők nem fognak nyilatkozni nekem. Akkor mondom, legalább a tekercset adják vissza, ugye az egyik az üres volt, azt visszaadták, a magnót is visszaadták, de azt a tekercset, ami megcsináltam a beszélgetést a munkásokkal és az ott átsorgó emberekkel plusz galántaival, azt elkobozták. És azzal elengedtek.
Jöttek ilyen rakodó emberek, akik a kriptából felhozták az összes installációt, meg akármit, ami ott volt, felhozták a kápolnába. Már ott volt előkészült egy lakatos mester, szóval egy méretes vaspánt már ott el volt készítve előre, hogy ezt oda felszerelje az ajtóra. És akkor két lakatot ráraktak, erről jegyzőkönyv készült, és akkor udvariasan elbúcsúztunk egymástól.
Másnap bejöttem rádióba, reggel, akkor már várt az értesítés, hogy azonnal menjek a főosztályvezetőhöz. Fagyja Sándor volt az akkor, a főosztályvezető közölte velem, azonnali hatállyal felfüggesztették a rádiós beosztásomat, mindenfajta munka alól mentesítettek, és a további intézkedésig, pontosabban a fegyelmi tárgyalásig be sem léphetek a rádióba, és addig a havi fizetésen felét kapom. A rádióba már nem tudtam bejönni, mert elvették a belépőmet, és kimondtam, ki voltam tiltva, és hiába kértem a rádió elnökétől is kihallgatást, azt a választ kaptam a titkárságon át, hogy addig nem, míg meg nem történt a fegyelmi tárgyalás. Hárs István volt akkor a rádió elnöke. Inkább, hogy előre haladt ez a fegyelmi tárgyalás, erősödött bennem az a meggyőződés, hogy itt késztények elé állítottak, itt ez teljesen formális dolog, amiben hát nem is csalódtam. A végén, mert amikor megszületett a döntés, akkor az volt, hogy elmarasztalható vagyok abban, hogy idegen állampolgár kocsijába szálltam, hogy kettős állampolgárságú egyénnel léptem munkakapcsolatba, és hát valamilyen ideológiai indoklás is volt. Egy konkrét fegyelmi határozattal végig véget vetettek a munkaviszonynak, de semmi több. És hát ugye azért, hogy akkor, amikor ez történt, ha jól emlékszem, miniszterelnök helyettes volt. És tudom, hogy ő exponálta magát ebben a kápolna tárlatügyben, és valószínű, hogy fejeket követelt. Na most hát nyilván itt, mivel akadt egy olyan ember, aki mögött nem állt senki sem, én nagyon jó áldozatnak bizonyultam, hiszen nem kellett senkivel sem küzdeni, nem kellett viszonossági alapon műveleteket végezni. Kaptam egy értesítést, hogy a tájékoztatási hivatal is döntött, nem helyezkedhetem el országos sajtófórumnál. Elkezdtem munkát keresni, ugye vadul, sikerült elhelyezkednem a hírlapkiadó gondozásában létező szerkesztőségnél, az Egyetemi Lapok szerkesztőségénél. 82-ben jöttem vissza a rádióba, ez pont 9 évet jelent.
Feljöttem Budapestre, és akkor egyszer csak megkaptam ezt a papírt.
Galántai György festőművész úrnak.
A Balatonboglári Római Katolikus Egyházközség képviseletében a következőket közöljük. Felmondjuk azonnali hatállyal az ön, valamint megbízónk között az 1968. február 25-én kelt szerződéssel bérbevett kápolna bérleti jogviszonyát. A felmondásunk okai a következők. 1. A Fonyódi Járási Kölyál hivatalos vizsgálat során megállapította, hogy a kápolnához tartozó kripta részben eltemetett holtestrészeket onnan kivitték a kápolnához tartozó udvari részbe, és ott temették el. A sírbontáshoz senkinek engedélye nem volt. Az így megőrült volt kriptában ön lakást rendezett be. 2. A közbiztonsági ellenőrzések során megállapította a rendőrség, hogy több alkalommal idegenek, férfiak és nők éjszakáztak a kápolnában. Ön ezzel a bérleti szerződésben megjelölt használati módot megváltoztatta, a kápolnát rendeltetésének nem megfelelően használta, továbbá a közegészségügyi és közrendészeti szabályokat sem tartotta be. A szerződés külön kikötése szerint a hívek megbotránkoztatása tiltva van. A fenti okok e kikötéssel is ellentétben állnak. Dr. Szili Gyula, Kaposvári 2. számú ügyvédi munkaközösség.
Most már abban is kételkedem időnként, hogy vajon az egyház kérte-e meg, hogy nem a rendőrség kérte meg azt a jogászt, hogy írjon az egyház nevében. És az egyháznak csak úgy szóltak, hogy na akkor ez most itt megy. Miután nekem világossá vált, hogy hát itt én a rendőrség ellen pereskedem, és nem az egyház ellen, erre írtam egy udvarias levelet, hogy én ezennel akkor lemondok a kápolnáról, és nem kívánok a katolikus egyházzal pereskedni. Kész.
Szöllősi Ferenc, Boglár Lellei, római katolikus plébános.
Baláta Gyurka zseniális szervező volt, nagyszerű ötletekkel, és nagyon nívósak voltak ezek a kiállítások. A híveim nem jöttek soha hozzám, semmiféle panasszal. Az egészségügyi miniszter meg folyton rám írt, hogy építsek oda itt WC-t, meg különben bezáratja, mondtam, építsön, aki használja, mert nem én használom a kápolnát. Hát az nagyon könnyű szabálytalanságot ott felfedezni, mert a dombra nyáron majdnem sosem megy víz, mert olyan nagy a használat lent a parton, hogy a nyomás kevés, és nem jut oda, tehát, mit mondjak, hát vizet meg nem, rajtba nem hordanak oda, tehát már akkor megvan az ok arra, hogy kifogásolják. Gyurkával úgy szólt a mi szerződésünket, hogy én nem bontatom fel a szerződést, erre felsőbb szervek, én azt nem tudom, hogy ki, magát a püspökömet utasították, hogy viszont ő utasítson engem a szerződés felbontására, és akkor a lengyel tóti bíróság megidézett bennünket, de Gyurka azt mondta, én már oda el sem megyek, úgyis nekik lesz igazuk. Na, akkor a helybeli tanács vette kezébe a kiállítások ügyét. Az első kiállításra emlékszem, mert magam is kíváncsi voltam ezek után, hogy mit hoz elő a tanács, hát mondhatom, szörnyű volt. Persze egy héten belül bezárták a kiállítást. Na mi az? Kérdeztem az akkori titkárt. Azt mondja, hát egy kis tévedés volt.
Én azért elgondolkoznék azon, hogy a hivatal rúgta szét, vagy maguk rúgtuk szét saját magunkat. Ez mondjuk egy kérdés lehet. De bizony mi is hivatalosak voltunk. Hát szétvertük magunkat. Nagyon jól tudtuk, illetve Gyuri is nagyon jól tudtuk, olyan programokkal irritáltuk, nem csak a hatalmat, hanem a közönséget, akkor már mindenkit, hogy ez szinte másképp nem is alakulhatott volna.
A ter lezárult augusztusban, nagyobb lelki bajt nekem se okozott volna, hogyha decemberben, 3 hónap múlva a Szabó László meg nem jelenik. Ugyanis az volt az az igazi csapás, ami engem tönkretett.
Happening a kriptában, részlet Szabó Lászlónak a Népszabadság 1973. december 16-i számában megjelent cikkéből. Bőséges munkát adott a rendőrségnek ezen a nyáron a boglári temetődomb meg a kápolna. Soha korábban annyi kétes alak hazúról 20 forinttal ellógott 10 éves fiú és lány törvénnyel már összeütközött, és erkölcsi, emberi, politikai értelemben egyformán meghökkentő magyar és külföldi, nyugatról ide talált alkotó nem fordult meg ezen a környéken, mint a múlt nyáron. Mondhatnánk persze, hogy a hír hozta őket, a világhír. mivel hogy a boglári temetőkápolnára már néhány külföldi utikalauz is felhívta a figyelmet. A Szabad Európa is. Nem csoda, olyanok ontják itt az igét, akik már a kábítószert is kipróbálták. Elképzelhető ezek után, mire próbálták ráfogni, hogy az művészet. Pedig hát ezek a boglári rendezvények, mint epigonok is gyengének bizonyultak. Látható, honnan származik az ötlet. A nyugati lapok tömve vannak hasonló happeningek botrányainak a leírásával. Talajt vesztett fiatalok, zavaros eszmék és a bűnözés találkozásából született ez a fajta züllés, amely anarchista, a szabadságról szóló frázisokkal csinál ideológiát az ingyenélésnek, a lumpen életformának. Galántai György egyébként az egyháztól csak a temetőkápolnát bérelte ki, a kriptát nem. Az be volt falazva. Csak később bontotta ki a barátaival együtt, és dobálta ki onnan a csontokat, koporsó maradványokat. Be is költöztek a koporsók helyére. Konkrét költészet, vizuális irodalom, szövegobjektum, külföldi és magyar kollégák, jelzi Galántai idei több színben nyomdai megnevezés nélkül nyomtatott nyári programja, amelyből sok minden kitűnik. Például ki az a hozzávetőleg 80 személy, aki meghívott vendégművész, és egyébként egy részük neve ott található a bűnügyi nyilvántartóban is. Vajon csoda-e ezek után, hogy az anarchizmustól az antiszemitizmusig, a nacionalizmustól a kozmopolitizmusig, a szocializmus ellenességtől a maoizmusig minden káros nézetet képviselő név megtalálható volt a nyári szeánszakon? Név, amely mögött annyi a művészet, hogy viselője művészi módon érti a munkakerülést. Név, amely rendszerellenes szimbólumokkal fonódik össze. Botrányos volt tehát az idei nyár a boglári temetődomb körül. A félfalu látta, hogy itt a művészet megcsúfolása folyik, hogy többről van szó, mint csupán hóbortról, erkölcstelenségről, ízlésrombolásról, ellenséges magatartásról. Olyasmiről, aminél egy szocialista közösség már nem elégedhet meg levelezgetéssel, tiltani kell. Nem kell szégyelnünk, hogy a szocialista állam nevében tiltunk, ha társadalom ellenes magatartást látunk. Vajon tud-e arról Galántai György, hogy a helyi és megyei tanács 25 évre kibérelte az egyháztól a kápolnát, meg a környékét, ifjúsági park és szoborkiállítás céljára.
Neumann Gábor riporter a Táska Rádió 1990. január 14. kiadásában beszélgetett Szabó Lászlóval. Részlet a riportból.
Én egy panaszos levélre mentem le. Községből írták azzal, hogy tömegszex. Hát ugye úgy is kezdődik a cikk, hogy én sehol nem tapasztaltam tömegszexet. Tehát kicsit ironikusan fogalmazva ugyan, hogy azt, amiről a panaszos, a levélíró hozzám fordult, azt én ott nem tapasztaltam.
Tehát az úgy, a fordult hozzád egy ilyen levélben, hogy ott gruppenszex folyik.
Gruppenszex, hogy ott mesztelenül szaladgálnak lányok és fiúk, ebben fél igazság volt, mert félmesztelenül szaladgáltak lányok és fiúk, és hát azért gondolj vissza, vagy legalábbis hát te jóval fiatalabb vagy, így nem tudod visszahelyezni időben a...
73-ban érettségiztem.
Nos, hát kérlek szépen, abban az időben az erkölcsi, a morális követelmények más irányok voltak, mint ma. Azt hiszem, ez teljesen világos. Arról van szó, hogy a helyi egyházi emberek és hívők, és nem hívők, rendkívüli módon fölháborodtak azon, hogy egy egyházi létesítményben, egy kápolnában, hát én úgy is mondhatnám, hogy egy korábban felszentelt kápolnában, olyasmi játszódik le, ami enyhén szólva összeegyeztethetetlen az általános emberi morállal.
Csak itt az a kérdés vetődik fel, hogy akkoriban a Népszabadságban, ha megjelent egy cikk, amelyet Szabó László írt,
akkor szörnyű dolgok.
Akkor az, hogyha neked nem tetszett, az nem csak azt jelentette, hogy neked nem tetszett, hanem jelentetett mást is, és következményekkel is járt.
Ez egy merő feltételezés. Azért
tehát
feltételezés,
ez szerintem nem volt igaz.
Azért feltételezés, mert ez a cikk... hogy is mondjam, megjelent, Galántai Györgynek a hajaszála nem görbült, utána ugyanúgy kiállított, ugyanúgy folytatta valóban művészi munkáját,
Ennyire tekintettel volt akkoriban a Népszabadság, amely az MSZNP lapja volt, az egyháznak az ilyenfajta érzékenységére, vagy inkább a művészektől riadt meg?
Kérlek szépen, a Népszabadság és én magam mindig tekintettel voltam. Például a katolikus, de más egyházak érzékenységére is. Igen, mindig.
Tehát akkor azt állított, hogy ennek az úgynevezett művészteletnek a bezárása vagy...
De ez nem művésztelep volt. Miért már ezek
azt művésztelek?
Hát mit állítanak?
Hát ők azt állítanak.
Hát ne haragudj, hát mit? Hát én is tudok sok mindent. Hát akkor én is azt mondom, hogy ezt az egészet a magyar katolikus egyház nyomorította meg. Na de hát ezt te is...
Akkor azt mondom, hogy a Galántai György bérleményének a bezáratása, vagy a bérleti szerződés felmondásában semmifajta tendencia nem volt?
Én azt nem tudom, hogy a kulturális irányzat részéről nyomás volt-e, én ezt nem vizsgáltam, úgyhogy csak azt tudom visszakérdezni, a Galántai Gyurinak a haja szála görbült ettől? Nem görbült.
De akkor tisztában van voltál?
Senki nekem nem szólt az arról, hogy ez bármifajta kulturális fekete jelenség, amit el kell tiporni. Nekem senki ezt a cikkemet meg nem nézte, senki instrukciókat ehhez nem adott.
Csak az a kérdés, hogy akkor az írástudók felelőssége az mit jelent?
Az írástudók felelőssége ma is ugyanazt jelenti, mint akkor.
Mert akkor, ha te a Népszabadságban leírt egy ilyen cikket, akkor annak voltak következmények.
Nem volt.
Ők azt írják, hát itt azt mondja, tiltani kell.
De mit? Ezt a magatartást, ezt, hogy ott mesztelenkedjenek, hogy ott egy kriptában, egy kápolnában obszcén módon éljenek, ezt kell tiltani. Nem az művészetet, nem azt írtam, hogy be kell tiltani azt, amit ők alkotnak.
Hat nappal a Szabó László cikk megjelenése után. Galántai György részére, Budapest. A Tata Mávaút pályaudvar díszítésére tervezett képzőművészeti alkotás elhelyezésére körülményeink megváltozása miatt lehetőségünk nincs, ezért korábbi megrendelésünket tártalannak tekintjük. Tata, 1973. december 22-e. Varga Gyula doktor, Tata város tanácselnöke.
Totális retorzió volt. A katonai rendőrség írt egy levelet a művészeti alapnak, amelyben felszólítják a művészeti alapot, hogy engem rúgjanak ki az alaptagok sorából. Hogy én nem vagyok művész. Az ő megítélésük szerint.
Levél Galántai Györgynek a Magyar Népköztársaság művészeti alapjától. Részlet. Telefonkérelmének támogatásával kapcsolatban közöljük, hogy a művészeti alap képzőművészeti szakosztályának vezetősége legközelebbi ülésén foglalkozik az ön tevékenységével kapcsolatban a Népszabadságban felvetett kérdésekkel. Az alap igazgatójának állásfoglalása szerint a vezetőség döntéséig az ön részére a művészeti alap támogatást nem nyújt. Budapest, 1974. január 3-a. Dr. Batta János, a Művészeti Alap képzőművészeti osztályának vezetője.
január 20-a. Galántai György levele Berecki Lórándnak, az MSZNP KB kulturális osztálya szakreferensének. 1979-ben ismét részt vettem a Dunaújvárosi Vasszobrás szimpozionon. A szimpozion végén, mint ahogy az szokás, egy nagyméretű szobrot a városnak ajándékoztam. A szobrot felállítási helyére a város bekötő útja mellé ki is szállították. Majd a párttitkár utasítására váratlanul, még az alapozás megkezdése előtt, a Dunapart leghozzáférhetetlenebb helyére vitték, ahol a szobor immár több mint 2 éve rozsdásodik felállítatlanul. Az eset előzménye lehet, hogy 1979-ben egy a balatonboglári kápolnatárlatokról a Kassák klubban tervezett diavetítésemet minden indoklás nélkül betiltottak. A 14. kerületi tanács elnökétől annyit sikerült megtudnom, hogy a vetítés előtt illetékes helyről figyelmeztették, hogy milyen veszélyes műsor készül a Kassák klubban. Az anyag dunaújvárosi vetítését egy a dunaújvárosi tanács elnökéhez leküldött BM futár akadályozta meg. 1981. novemberétől nagyon kellemetlenül érint, hogy nem kapom meg a nekem küldött külföldi küldeményeket. Az a két vállalat, a Hungaroton és a Transelektro, amelynek az elmúlt év során folyamatosan dolgoztam, november elején egy csapásra megszűnt velem dolgoztatni, holott munkámmal szemlátomást elégedettek voltak. Kérem Berecki elvtársat, legyen segítségemre abban, hogy két hónapi meg nem kapott postámat kikézbesítsék, újból kapjak megrendeléseket korábbi munkaadóimtól, hogy dunaújvárosi szobromat felállítsák, és hogy megszűnjenek a velem kapcsolatos alaptalan rágalmazások és feljelentgetések. Választ nem kaptam.
A művészet tulajdonképpen abba a kategóriába tartozott, amely kategóriában a Beatles frizurát, vagy annak idején még a rockereknek a kinézetét, vagy aztán később a hosszú hajat, vagy a szóval ilyen formaságokat ugyanúgy üldöztek. Vagy mondjuk általánosítsuk, egy másfajta művészeti magatartásban ugyanúgy megjelent, jelképesen megjelent a gondolkodás másfajtasága, mint egy hosszú hajban, vagy egy másfajta öltözetben, ami éppen akkor ezt fejezte ki, ezt a másságot. Most már nyugodtan el lehet mondani, és nekem majd, hogy nem szent meggyőződésem, hogy ez nem a művészet ellen szólt, hanem a politikai ellenzék ellen szólt. Szóval a politikai ellenzék akkor éppen még csak embrionális formában, a személyekben jelent meg, mint a Haraszti, a Konrád, és még egy páran, akiket különösen nagy figyelemmel kísért az akkori hatalom.
Mert a legnagyobb kalandvágy az abban nyilvánult meg, hogy ezt Magyarországon csináltam, és nem külföldön. Mert ha ezt külföldön csinálom, akkor már híres művész vagyok. Hamar. Pedig arról szólt az életem, hogy attól kezdve én egy ilyen elnyomott művész voltam, és azt kellett elképzelni magamról, hogy én itt részt veszek egy ilyen expedícióban Afrikában, ahol a kultúra megkeresése folyik.
Adás a kápolna ellen. Markovics Ferenc dokumentum műsora hangzott el. Közreműködött Erdős Miklós, Mohai Gábor és Nagyidai István. Zenei munkatárs Szőke Cecília, technikai munkatárs Kónya Csaba és Mór Csilla. Dramaturg Borenics Péter.
A hangfelvételt 1990-ben készítették, és legutóbb 2003. január 7-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb